Közeledünk a római levél tanulmányozásának vége felé, és októberrel már új sorozatot kezdünk, de addig még egy néhány hét erejéig a római levelet tanulmányozzuk. Így olvassuk a mai délelőttön Isten igéjét Pál apostolnak a rómaiakhoz írt leveléből, mégpedig a 13. fejezetből az első 13 verset. Így hangzik az élő Isten szava. Minden lélek engedelmeskedjék a felettes hatalmaknak, mert nincs hatalom mástól, mint Istentől, ami hatalom pedig van, Istentől rendeltetett. Aki tehát nem engedelmeskedik a hatalomnak, az Isten rendelkezésével fordul szembe. Akik pedig szembe fordulnak vele, azok maguknak köszönhetik ítéletüket. Mert nem a jó cselekedet miatt kell félni az előjáróktól, hanem a rossz miatt. Azt akarod, hogy ne kelljen félned a hatalomtól? Tedd a jót, és dicséretet kapsz tőle. Mert Isten szolgálja ő neked a jó elősegítésére. Ha azonban a rosszat teszed, akkor félj, mert nem ok nélkül viseli a kardot, hiszen ő Isten szolgálja, aki az ő haragját hajtja végre azon, aki a rosszat teszi. Ezért tehát engedelmeskedni kell nem csak a harag miatt, hanem a lelkiismeret miatt is. Hiszen adót is azért fizettek, mert ők Isten szolgái, akik éppen ebben a szolgálatban fáradoznak. Adjátok meg mindenkinek, amivel tartoztok. Akinek az adóval, annak az adót. Akinek a vámmal, annak a vámot. Akinek a félelemmel, annak a félelmet, akinek pedig a tisztelettel, annak a tiszteletet. Senkinek se tartozzatok semmivel, csak azzal, hogy egymást szeressétek. Mert aki a másikat szereti, betöltötte a törvényt. Mert ez a parancsolat, ne paráználkodj, ne ölj, ne lopj, ne kívánd a másét, és bármi más parancsolat ebben az igében foglalható össze. Szeresd fele barátodat, mint magadat. A szeretet nem tesz rosszat a fele barátnak. A szeretet tehát a törvény betöltése. Imádkozzunk. Atyán, köszönjük, hogy az életünk minden kérdésében a te szavad számunkra az eligazító válasz. Urunk, köszönjük, hogy bár ez nehéz téma, de te mégis tisztánlátást és józanságot akarsz nekünk adni. Kérünk, hogy így járj most közöttünk, és nyisd meg a szívünket, hogy megérthessük, hogy te hogyan gondolkodsz a hatalomról. Amen. Foglaljunk helyet. Mikor találkoztál utoljára rendőrrel, aki megállított? Hát talán annyira nem sűrűn találkozunk rendőrrel, de azért már volt szerintem szerencsénk, akik autót vezettünk, mindannyiunknak volt szerencséje életében találkozni már rendőrrel. Amikor megállít a rendőr, akkor az az első gondolat, ami eszedbe jut, hogy de jó, hogy a munkáját végzi. Mikor volt utoljára olyan, hogy megállított a rendőr, és ahogy lehúztad az ablakot, akkor az volt az első gondolat, hogy el akarom mondani önnek, hogy köszönöm, hogy a szolgálatát végzi. Általában nem így szoktunk a rendőrre gondolni. Amikor megállít, akár jogosan, akár a mi értelmezésünkben jogtalanul. És nincsen jó érzésünk, amikor felhangzik ez a bizonyos sziréna a hátunk mögött, amikor a visszapillantóból látjuk, hogy hát az tényleg villog, és amikor még egy ideig azt gondoljuk, hogy de nem nekem villog, és utána kiderül, hogy de bizony, úgyhogy húzódj le. Vagy amikor elét tartják azt a kis fekete kütyűt fehér pipettával a végén, és azt mondják, hogy erre tessék rálehelni. Valahogy nem olyan jó érzés. Mi az általános vélemény például a rendőrökkel kapcsolatban? Inkább úgy kérdezem, mert hát ez nagyon-nagyon csúnya lenne itt bevallani nyilvánosan, hogy mit gondolsz a rendőrökről, de a rendőrök hagyományosan az emberek gondolkodása szerint inkább okosak, vagy inkább nem annyira okosak? Jó. Oké, miért keletkezett ez a fogalom, hogy rendőr vicc? Azért, mert hagyományosan, legalábbis a magyar ember gondolkodásában a rendőr nem annyira okos. Nem annyira okos, ezért aztán túl lehet járni az eszén, sőt túl kell járni az eszén, mert hát nincsen igaza. Ugye? Körülbelül ez a helyzet. Miért van az, hogy valahogy kialakult a magyar társadalomban, hogy hát a rendőr az nem nagyon okos, viccet lehet mondani róla, hogy mindig legyen egy kis kenőpénz, egy kis jatta kesztyűtartóban, mert hát azért a biztos úrral majd ezt is el lehet rendezni. És igaz, valahogy a kultúránk az ezt képviseli, pedig miről van szó? Pál apostol elmondása szerint, amikor a hatalomról gondolkodunk, a rendőr az egyik legfőbb tekintély személy. És mégis a gondolkodásunkban azok ivódtak be, mint amiket az előbb most felvázoltam. És csak gondolj bele, hogy a te családodban milyen mintát örököltél, vagy milyen gondolatok hangoztak el ebben a kérdéskörben. Az az idióta rendőr, az már megint. Jó, kisfiam, mindent el lehet intézni, csak legyen elég pénzed. De mondok egy másik tekintély szemét, akikkel talán gyakrabban találkozunk, mint a rendőrökkel. A hivatali ügyintéző. A hivatali ügyintéző az egyébként egy ugyanolyan ember, mint te meg én. Van neve, várja otthon a családja, ő is szereti, hogyha elismerik a munkáját, és mégis hányszor kell azzal szembesülnie, hogy csak azért, mert végzi a munkáját, a munka végzése következtében egy szempillantás alatt az ellenségévé válik egy csomó embernek. Gondoljatok bele. Beadod a papírt, és azt mondják, hogy hát kedves uram, ez nem jó, még hiányzik róla egy pecsét. És akkor az az első gondolatot, hogy nagyon köszönöm, hogy a munkáját végzi. Ez valóban elkerülte a figyelmemet. Nem, hanem az az első gondolatot, hogy nem hiszem el. Hát már 10 pecsétet szereztem rá, és most itt vívódunk ezen az egyen. Miért nem tekintünk el attól az egy pecséttől? Beadod az ekkora paksamétát, mert összeszedted, mert megpróbáltál valahogy egyébként a bürokráciának a hihetetlenül tágas útvesztőjében valahogyan megpróbáltál kiigazodni, összeszeded a 100 oldalas dokumentumot, mert egyébként nem értesz hozzá, ugye a legtöbben nem értünk hozzá, összeszedjük, beadjuk, és azt mondják, hogy nem jó. És általában véve az ember nem a határidő előtt jóval adja be a papírjait, hanem körülbelül határidőben. Pillanatok alatt a tekintély személyek az ellenségeinké válnak. Pedig nem csinálnak más, mint a munkájukat végzik. Megkapsz egy határozatot, Debrecen megyei jogú város adóügyi osztálya címzéssel. Akkor általában véve inkább nyugodt a gyomrod, vagy nem annyira? Hát általában véve valami olyan, hogy mit nem csináltam jól? Mi az, amiben elmarasztalnak? És aztán a legtöbb esetben kiderül, hogy csak nagyon formális, nagyon kötött az a nyelvezet, amit használnak, és végül is nincsen gond, hogyha betartod a törvényt. Szóval, amikor hatalomról beszélünk, akkor sokkal prózaibb, sokkal hétköznapibb kérdésekről beszélünk, és még nem is jutottunk el a nagy politika szintjére, ami a hatalom gyakorlásnak a legmagasabb foka. A gyerekeink nézik a meséket. És mivel alapvetően amerikai alapú a mesekultúra, ezért tele vagyunk olyan mesékkel, amik a hétköznapi hősökről szólnak, igaz? Kik a hétköznapi hősök? A tűzoltó, a mentős és a rendőr. Na hát nem tudom, hogy azon túl, hogy az amerikai mesék ezt közvetítik, a valóságban egyébként akár az amerikaiak is mennyire értenek ezzel egyet? Vagy akár a magyarok, mert az még oké, a tűzoltók tényleg kivágják az embereket az autóból, hogyha beszorulnak, leszedik a fát, hogyha rádől a házadra, kimentik az égő házból a kisgyereket, leszedik az idős néni macskáját a fáról, szóval egy csupa ilyen nagyon magasztos dolog. Jön a mentős. A mentős, hát ő az, aki tényleg a bajba jutottakon segít. Ő az, aki aztán tényleg újraéleszt, injekciót ad, ha szívrohamod van, akkor is hővízbe. Még ő is a hétköznapi hős kategóriája. Na de vajon Amerikában a rendőr még mindig a hétköznapi hős? Hát honnan indul a Black Lives Matter mozgalom? Hát egy rendőri túlkapásból. Magyarországon a rendőr hétköznapi hős, aki a mi érdekünkben viseli a kardot, a pisztolyt, a gumibotot. Úgyhogy azt hiszem, hogy tényleg nagyon-nagyon érvényes a hatalom kérdéséről beszélnünk. És még mielőtt azt gondolnánk, hogy hát igen, a 21. századi kultúrák azok valahogyan eltorzultak, már nem látjuk helyesen ezt a kérdést. Pál apostol egy olyan kultúrában él, ahol egyáltalán nem beszélhetünk még jogállamiságról. Persze ez ma egy óriási kérdéskör, és egy hatalmas vélemény, meg vita felhőt robbant fel önmagában a jogállamiság. De hát mégiscsak az a kultúra, amiben Pál apostol élt, ezt majd látni fogjuk, az tudott olyan dolgokat produkálni, hogy Pál apostolt rögtön korbács ütéssel akarták egyáltalán kivallatásra vinni. Meghallották, hogy Pál miatt egy város felbojdul, és egy tömeg kiáltozni kezd, és a város előjárói, amikor azt hallották, hogy ez az az ember, aki miatt az egész város felhördül, azt mondták, hogy vigyétek el megkorbácsolva kivallatni, hogy megtudjam, miről van szó. Hát, hogyha ismerős az a fogalom a történelmi tanulmányaidból, hogy az ártatlanság vélelme, azt tudjátok, hogy hova kötődik az ártatlanság véleme? Az 1600-as évekhez. Úgyhogy Pál apostol korában az ártatlanság véleme még nem játszott. Az azt jelenti, hogy egészen addig, amíg bizonyító erejű bizonyítékok nem merülnek fel egy vádottal szemben, addig nem nevezhető bűnösnek. Na hát Pál apostolra azt mondták, hogy az ő nevét kiáltozza a tömeg. Korbácsoljuk meg, hogy kiderüljön, hogy egyáltalán mit tett. Hát, hogyha kiderült, hogy semmi komolyat, hát akkor egy korbácsolással több tapasztalata van. A hatalom az körbevesz bennünket. Sőt, azt merem nektek mondani, hogy a hatalom az egy olyan kérdés, amiről, hogyha valaki komolyan gondolja, hogy elkezd gondolkodni, akkor a hatalom kérdése az egyenes út az Istenről való gondolkodásig. Tehát ez nem valami nyers, száraz téma, amiről keresztényként, ha már elénk jött a sorozatunkban, akkor muszáj beszélnünk. A hatalom kérdése az egyenesen Istenig vezet. Miért mondom ezt? Azért, mert a hatalom Isten egyik legfontosabb tulajdonsága. A hatalom Istennek egy tulajdonsága. Ugyanolyan tulajdonsága, mint az, hogy igazságos, ugyanolyan tulajdonsága, mint az, hogy szeret bennünket. Ugyanolyan tulajdonsága, mint az, hogy minden tudó, és ehhez melyik fogalmat szoktuk még hozzá kapcsolni, Isten minden tudó és minden ható. A hatalom tehát Istennek az egyik legfontosabb tulajdonsága. Csak mi ezt a tulajdonságát a bűn miatt torzulva látjuk. Eltorzulva látjuk. És ezért a hatalom, ami alapvetően nemhogy semleges, hanem egy inkább pozitív fogalom, az embernek a fejében a bűneset miatt, és a sátán miatt, aki visszaélt ezzel a tulajdonsággal, a mi fejünkben a hatalom negatív kicsengésű szó. Hát ezért kell nagyon helyesen látnunk ezt Isten szemszögéből. A hatalom az az, amikor nem csak vágyad van a változtatásra, hanem lehetőséged is van rá. Na ez a hatalom. Mikor nem kíván az ember hatalmat? Nincs olyan. Nincsen olyan, hogy az ember nem kíván hatalmat. Mert a hatalom a gyökerét tekintve pozitív. Szeretnél a gyerekednek jót, így van? Szeretnéd, hogy ne legyen szívbeteg 60 éves korára, és ezért azt mondod neki, hogy azt már ne edd meg. Azt mondod neki, hogy nem szeretném, hogy tönkre menjen a szemed, ezért ezt a mesét már nem nézheted meg. Mi az, amit ekkor teszel? Gyakorlod a hatalmadat. Van vágyad a változtatásra? Hogyne. Van lehetőséged a változtatásra? Hát időnként úgy tűnik, hogy nem nagyon. Vagy csak komoly háború eredményeképpen. De akár a házasságban ugyanígy. Miből fakadnak a konfliktusok? Hát a hatalomgyakorlásból. Kinek legyen igaza? Ki mondja meg? Ki az, akinek a vágya végül találkozik a lehetőséggel? Ez a hatalom. És hogyha a vágyad, a változtatás iránti vágyad nem találkozik a lehetőségekkel, akkor az ember frusztráltá válik. A hatalom az tehát ott van körülöttünk mindenhol. Csak sajnálatos módon, mivel ez a világ elszakadt Istentől, mivel torzulva látunk mindent, így a hatalom kérdését is eltorzulva látjuk. És az az igazság, hogy a 12. fejezet elején nem véletlenül beszél Pál apostol arról, hogy kérve kérlek titeket, szeretett testvéreim, hogy nézzétek az Isten irgalmasságát, és minden cselekedetetek abból induljon ki. Az Isten irgalmasságára nézve kérlek benneteket, hogy szálljátok oda magatokat, az egész valótokat, a teljes lényeteket arra, hogy elkezdjetek Isten szerinti módon gondolkozni. Mert másképpen nem fog működni az életetek, és mindig akadályba fogtok ütközni. És aztán erről beszéltünk múlt héten, hogy hogyan hív meg Pál apostol egy olyan életre, ami Isten gondolkodás módjához igazodik. A hatalomhoz való hozzáállást ezért hozza ide. Mert nagyon nem mindegy, hogy Isten népe, akit arra hív el, hogy képviselje őt a világban, hogyan viszonyul a hatalomhoz. Dániel könyve 2. fejezetének a 21. versében ezt olvasjuk a Károli fordítás szerint. Ő, vagyis Isten dönt királyokat, és ő tesz, vagy emel királyokat. A Biblia tehát nagyon egyértelmű ebben a kérdésben. Ő az, aki hatalomra emel valakit, vagy ő az, aki a hatalomból kiemel valakit? Ez Istennek tehát egy alapvető tulajdonsága. Nézzétek, hogy ha Dániel az Ószövetség egyik legfontosabb képviselője, mit olvasunk az Új Szövetségben, a Jelenések könyve 1. fejezetében, a 4.-5. versben. Kegyelem és békesség nektek Jézus Krisztustól, aki a föld királyainak fejedelme. Jézus a föld királyainak a fejedelme. Most is, ebben a pillanatban is, akkor is, amikor úgy tűnik, hogy olyanok vezetnek, akik nem méltók rá, Akkor is, amikor úgy érzed, hogy olyan vezet, aki méltó rá. Akkor is olyan, amikor úgy tűnik, hogy nem méltó rá. Akkor is, és ez nagyon-nagyon kemény felfogni a mi szívünkkel, akkor is, amikor úgy tűnik, hogy valaki annyira méltatlan rá, hogy emberek százai, százezrei, sőt milliói szenvedik ennek a kárát. A hatalom mindig Istentől van. Istentől rendeltetett. És ő az, aki emel királyokat, és ő az, aki ledönti őket, amikor elérkezett ennek az ideje. Pál apostol munkássága, és főleg az utána következő idők egy olyan császárnak az idejéhez kötődnek, aki mindennek volt mondható, csak jó uralkodónak nem. Néró, vagy Neró császár, akihez kötődnek az első keresztényüldözések, az első, aztán birodalom szintű végkiterjedő keresztényüldözések, aki egy koncepciós perben Róma felgyújtását rávarta a keresztényekre. Innen indult az egész első birodalmi szintű keresztényüldözés. És Pál apostol egy ilyen millióban írja azt, hogy ő az, aki emel királyokat. Szóval még egyszer. Minden lélek engedelmeskedjék a felettes hatalmaknak, mert nincs hatalom mástól, mint Istentől. Ami hatalom pedig van, Istentől rendeltetett. Nem látta Pál apostol azt, hogy hogyan működik a római bürokrácia? Hát dehogy nem látta. Nem látta azt, hogy Róma a világ jogállamiságának a bölcsője, és hogy ez a bölcső időnként félelmetesen visszaél a hatalmával. Nem látta volna azt, amit a saját népe látott ott folyamatosan az ő korukban, hogy a rómaiak hogyan zsákmányolják ki a provinciákat, hogyan szednek be tőlük olyan mennyiségű adót, amiben beleroppan egy nép. Hogyan lehet eladósítani egy egész államot, hogyan lehet felvásárolni országokat, hogy aztán minden út Rómába vezessen anyagilag is. És azért ugye érzékeljük itt az áthallásokat a korunkkal. Ugyanez zajlik ma is. Országokat vásárolnak fel, országok területén szítanak háborúkat anyagi megfontolásból. Országokat igáznak le, és országok népét ölik meg egyéb más érdekekből. Ha valaki ma jogot tanul, igaz, Ágica? Annak először a római jogon kell átverekednie magát. Melyik az a tárgy prototipikusan a jogi egyetemen, ami a legvéresebb sortűz? Az a római jog. Aki a római jogon átment, na az már nagyon tud. Az alkalmas arra, hogy később majd ügyvéddé váljon. Na hát ez a római jog az, ami az alapját képezi a mi jogrendszerünknek is. Történtek ott brutális visszaélések? Hogyne. Történnek ma brutális hatalmi visszaélések ennek a jogrendnek az alapján? Természetesen. És Pál apostol ekkor mondja azt, amikor az ő adóját is szörnyen kizsigerelték, amikor őt korbácsolták meg, amikor neki kellett azt mondania egy ponton, hogy szabad nektek római polgárt megbotoznotok. És ott élt a római állampolgári jogával, mert azt mondta, hogy van lehetőségem hivatkozni arra, hogy mit mond a jog. Amikor tehát azt írja, hogy minden hatalom Istentől rendeltetett, akkor nem valami keresztény idealizmusból írja ezt. Nagyon is kemény, kőkemény realitás érzékkel, és a hátán a korbács ütéseknek a nyomával mondja azt, hogy minden hatalom Istentől rendeltetett. Ezért aztán Aki nem engedelmeskedik a hatalomnak, az Isten rendelkezésével fordul szembe. Azt hiszem, hogy ha integráns, hiteles keresztény életet akarunk élni, akkor ezt az igeverset nem tudjuk megkerülni. Aki nem engedelmeskedik a hatalomnak, az Isten rendelkezésével fordul szembe. És gondolj itt az adófizetésre, gondolj itt a gyorshajtásra, gondolj itt bármilyen törvényszegésre, amiben bele fogunk esni. Vagy, ha ezt tudatosan teszed, akkor pedig bele fogsz gyalogolni. Jézus is maximálisan tisztában volt a saját hatalmával, azzal is, hogy ő lemondott erről a hatalomról, de képbe teszi Pilátust, hogy minden hatalom forrása Isten. Amikor Pilátus vallatja, és azt kérdezi, hogy nem felel semmit a vádakra, és nézzétek, hogy ezt válaszolja neki Jézus. Semmi hatalmad nem volna rajtam, ha felülről nem adatott volna neked. Pilátusnak akkor élet és halál volt a hatalmában. Mint ahogy a hatalom gyakorlóinak a mai is sokszor. És Jézus képbe teszi őt, és azt mondja, hogy kezedben van az ítélet, de tudd, hogy a hatalom önmagában, a hatalom természete, az túlmutat rajtad. És egyébként egy magára valamit adó hatalomgyakorló, döntéshozó, kicsitől az egészen nagyig, annak, hogyha őszintén jól akarja gyakorolni a hatalmat, az életében valamikor számot kell vetnie azzal, hogy hogy kerültem én ide? Miért pont én vagyok vezető? Miért pont rám bízták ezt a feladatot? Mert olyan hatalomról gondolkodva, és ezért mondtam, hogy ez az egész kérdéskör messze menően Istenig vezet. Vagy azt mondjuk, hogy a hatalom felsőbbrendű, és ránk bízzák, vagy, és a világ, a materialista gondolkodású világ, az többnyire azt mondja, hogy hát a hatalom az emberi együttélésnek egy szükségszerű következménye. Hát azért, hogy az emberek rendezett társadalmakban tudjanak élni, ezért szükséges, hogy valaki gyakorolja a hatalmat. Hát ez önmagában igaz, de ez még nem magyarázza meg, hogy honnan származik a hatalom. Mert hogyha azt mondjuk, hogy ezt a megközelítést tartjuk igaznak. Igaz az, hogy ahhoz, hogy az emberek ne öldössék halálra egymást, ahhoz valakinek gyakorolnia kell a hatalmat. De ki mondja meg, hogy kinek? Hát akkor az emberek mondják meg, és az emberek a történelem folyamán különböző államformákat, hatalmi szerveződési közösségeket dolgoztak ki. És így érkezünk meg ugye a korunkhoz, amikor azt mondják, hogy minden idők legjobb államformája a demokrácia. Hát mondjuk ezt mi, mert nem láttunk még mást. Persze a történelmi tapasztalatok azért súlyosak, tehát én félre ne értsetek. Nem akarom azt mondani, hogy ide egy jó királyságot, mert aztán a királyságból könnyen lesz diktatúra, de ez már messzire vezet. De minden esetre, aki felelősen gondolkodik a hatalomról, annak komolyan kell vennie azt a kérdést, hogy honnan van a hatalom? Hogyha itt a gyülekezetben szolgálatvezető vagy, az miért van? Azért, mert én azt mondtam. Azért, mert a vezetőség azt mondta. Hát részben igen. Más részről, hogyha csak azért csinálod, mert valaki azt mondta, akkor ne csináld. De menjünk tovább. Miért az vezeti ma az országot, aki vezeti? Miért az vezeti a városunkat, aki vezeti? Lehet vele nem egyetérteni, lehet vele egyetérteni, lehet vele szimpatizálni, lehet utálni. De egy dolog keresztényként nem lehet kérdés, hogy amíg ő gyakorolja a hatalmat, addig azt tudjuk mondani, hogy ez a hatalom, ez Istentől származik. Jézus minden isteni hatalmáról lemondva erőteljesebb hatást gyakorolt a világra, mint bármely döntéshozó a környezetében. Na ez a keresztények hozzáállása a hatalomhoz. Hogy Jézus, aki a föld királyainak fejedelme, akkor is a föld királyainak a fejedelme volt, amikor idejött a földre, és emberként élt. Ő akkor is az Isten fia volt. Csak lemondott a hatalmáról, és azzal, hogy lemondott a hatalmáról, még erőteljesebb hatást gyakorolt az egész világra, mint hogyha a hatalmánál fogva tette volna ezt. Hát ez az evangélium ereje. Egyetlen olyan üzenet sem formálja át annyira a világot a mai napig, mint az az evangélium, amit Jézus közénk hozott. Ez az igazi erő, amikor valaki szeretetből cselekszik. És Jézus, amikor beszélt, vagy amikor hallgatott, akkor soha nem nélkülözte a tiszteletet. Soha, soha. Ettől volt annyira meghökkentő, ezért nem tudtak vele mit kezdeni. Jézus tisztában volt azzal, hogy a hatalom forrása az mindig az ő királysága. Akkor is, hogyha ezt a hatalmat úgy fordították ellene, hogy megölték őt. És a szavai és a cselekedetei, vagy éppen a némaság, amikor hallgatott, az mindig tiszteletet sugárzott. Hát ezeket nézzük meg. Márk 12:14-17. Oda mentek tehát, és így szóltak hozzá. Mester, tudjuk, hogy igaz ember vagy, és nem törődsz azzal, hogy ki mit mond, mert nem veszed figyelembe az emberek tekintélyét, hanem az igazsághoz ragaszkodva tanítod az Isten útját. Picit megállunk. Igaz ez, hogy Jézus nem vette figyelembe az emberek tekintélyét? Nem igaz. Mindig figyelembe vette az emberek tekintélyét, soha egy rossz szót nem mondott semmilyen hatalomgyakorló ellen. De mégis a környezetében úgy tűnt, hogy ez egy forradalmár, vagyis legalábbis ezt akarták rábélyegezni. És ezért aztán, amikor törbe akarják csalni, akkor ezt mondják. Hanem az Isten útjához ragaszkodva tanítod az embereket. Szabad-e adót fizetni a császárnak, vagy sem? Fizessünk-e? Vagy ne fizessünk. Ő pedig ismerve képmutatásukat ezt mondta nekik. Miért kísértetek engem? Hozzatok nekem egy dénárt, hadd lássam. Azok pedig hoztak egyet, és ő megkérdezte. Kié ez a kép és ez a felirat? Ők pedig így feleltek. A császáré. Jézus ezt mondta nekik. Adjátok meg a császárnak, ami a császáré, és Istennek, ami az Istené. És igen, elcsodálkoztak rajta. Miért csodálkoztak el rajta? Azért, mert Jézus felléphetett volna a hatalmával. Mert ekkorra már, amikor ezt kérdezik tőle, tömegek követik őt. Ebben a tömegben vannak nacionalisták, például Simón a Zélóta. A Zélóták azok szabadságharcosok voltak, ma ő lenne a szélső jobboldali. Szóval Jézus 12 fős tanítványi körébe jónak látta beválogatni az egyik szélső jobboldalit. Jó, csak egy kicsit alakuljon a szívünk, hogy milyen lehetett Jézus csapata. És ugyanebben a csapatban van Máté, a vámszedő, a szélső baloldali, a birodalmi gondolkodásnak a megtestesítője, az a Máté, aki az ocsmány rómaiaknak szedi be az adót. És ott van mind a kettő a tanítványi csapatban. És Jézusra megpróbálják azt rásütni, hogy te ilyen oldali vagy, hogy te olyan oldali vagy, hogy te a császár barátja vagy, nem a császár ellensége vagy. Na most bebizonyítjuk, hogy azt mondod, hogy nem kell adót fizetni. És Jézus ezt fölbosszantja, és azt mondja, hogy még mindig nem értitek. Adjátok meg az adót. Hoppá, Jézus elveszítette ezt a tábort. Pedig úgy tűnhetett azoknak az embereknek a szemében, hogy hát Jézusnak az a jobb, hogyha minél nagyobb a tábora, minél több szavazója van. Így van? Jézus pedig azt mondja, hogy de én nem szavazókat gyűjtök, hanem hívlak benneteket egy olyan országhoz csatlakozni, ami újjáteremtve tökéletes lesz. Addig pedig minden hatalom az én atyámtól van. És én engedelmeskedni fogok a hatalomnak. És én is befizetem az adót az ács műhelyem után. Befizetem, kizsigerelnek, tudom, én ne tudnám, mindenható vagyok. Adjátok meg a császárnak, ami a császári, és Istennek, ami az isteni. Ha a dénáron a császár képe van, azt neki, ha rajtad az Isten képe van, akkor add magadat vissza Istennek. Lukács 13:31-32. Na figyeljünk, egy másik hozzáállás a hatalomhoz Jézustól. Még abban az órában néhány farizeus ment oda hozzá, és így szóltak. Menj, távozz el innen, mert Heródes meg akar ölni. Miről van itt szó? A farizeusok akarják menteni Jézust? Hát ezek szerint voltak olyan farizeusok, akik meg akarták őt menteni. Hát Nikodémus például egy ilyen volt, Arimátiai József ilyen volt. Jó, tehát egy picit árnyalódjon a képünk arról, hogy Jézus ilyen oldali, olyan oldali, ilyenista, amolyanista. Jézus az Istenhez hívta az embereket. Szóval a farizeusok azt mondják, hogy távozz el, mert Heródes meg akar ölni. Ő ezt mondta nekik. Menjetek, mondjátok meg annak a rókának. Íme ma és holnap ördögöket űzök ki és gyógyítok, de harmadnap bevégzem küldetésemet. Hát ez elég kemény. Szóval Jézusra nem úgy szoktunk hivatkozni, mint aki a hatalomra azt mondja, hogy ez a róka. Tehát a róka az nem pozitív. A róka az az, hogy hát ez az ocsmány, ez a kizsigerlő, ez a hamis, ez az álnok. Ezt mondja Jézus. Mit érthetünk meg ebből? Azt, hogy nem arról van szó, hogy a keresztények, Krisztus követői ne formálhatnának véleményt a fennálló hatalomnak a mienségéről. Nem arról van szó, hogy mi nem mondhatjuk azt, hogy nem értünk egyet ezzel vagy azzal az intézkedéssel. Még arról sincsen szó, hogy nem mondhatod azt, hogy szerintem ez a törvény rossz. Mondhatod. Az ország vezetőiről is formálhatsz véleményt. Pozitívat is, negatívat is. De attól még ő van hatalmon. Attól még őt rendelte most ki Isten. És Jézus azt mondja, hogy igen, én Heródesről úgy gondolom, hogy egy körmönfont, hazug, minden rosszban sántikáló alak. Ettől még megfizetem neki az adót. És rávilágít arra, hogy figyeljetek, bevégzem a küldetésemet, és kinyitom az ajtót egy tökéletes világba. Ez a lényeg. János 18:21-23. Szintén a Pilátussal folytatott beszélgetésből. Miért kérdezel engem? Már hogy miről tanítok? Kérdezd meg azokat, akik hallották, mit beszéltem nekik. Íme ők tudják, mit mondtam. Amikor ezt mondta, az ott álló őrök közül az egyik arcul ütötte Jézust, és így szólt. Így felelsz a főpapnak? Jézus így válaszolt neki. Ha rosszat mondtam, bizonyítsd be, hogy rossz volt. Ha pedig jót mondtam, miért ütsz engem? Az a Jézus, akiről mindjárt olvasni fogjuk, hogy volt olyan, hogy néma maradt, amikor kérdezték. Az Isten báránya, aki amikor vádolták, akkor néma maradt. Ő nem arra hívja a követőit, hogy mindig tűrni kell a hatalomnak a visszaélését. Hát Jézust megpofozták. És ő erre nem azt mondja, hogy kérlek még egyet. Amúgy nem ő mondta, hogy ha arcülütnek, tartsd oda a másik orcádat is? de. Csak Jézus pontosan tudta, hogy ha az evangélium terjedését szolgálja, hogy meghökkented azt, akivel beszélgetsz, és úgy bánt téged, hogyha erre azt mondod, hogy jó, folytassuk, nem baj, hogy bántottál. Az olyan meghökkentő tud lenni, hogy az emberek szívét megnyitja az evangélium felé. De amikor egy nettó hatalmi visszaélésről van szó, és Jézusnak itt nem volt lehetősége, hogy az őrnek elmagyarázza az evangéliumot, mert tudta, hogy ez nem arra fog fókuszálni. Direktben bántani akar, visszaél a hatalmával. Akkor azt mondja, hogy figyelj, barátom, ha rosszat mondtam, oké, bizonyítsd be. Ha nem, miért ütsz engem? Van itt tetleges visszavágás? Van bosszú? Szó sincs róla. De azt is megtanulhatjuk az Úrtól, hogy a véleményünket ki lehet fejezni. Tiszteletteljes ez a megnyilvánulás? Maximálisan. Félelmetesen tiszteletteljes. És végül Márk 15:2-5. Pilátus pedig megkérdezte tőle, te vagy a zsidók királya? Ő így válaszolt neki, te mondod. A főpapok hevesen vádolták őt. Pilátus ismét megkérdezte tőle, nem felelsz semmit, nézd mennyire vádolnak. Jézus pedig többé semmit sem válaszolt, ezért Pilátus elcsodálkozott. A szavai, a vélemény formálása, vagy akár a némasága is, mind azt mutatják, hogy Jézus pontosan tudta, hogy a hatalom mindig Istentől van, de hogy megvan az ideje a némasságnak, és megvan az ideje a véleményformálásnak. De mindenképpen tisztelettel. És végül ez az utolsó gondolatkörünk. Jézus követői tehát nem gyengességből nem szegülnek szembe a hatalommal, hanem azért, mert ismerik annak forrását. Mert ismerik annak forrását. Hányszor van olyan, hogy valamilyen ügy mellé odaállnál, és azt mondanád, hogy most nem bírom tovább. Ez már olyan szintű igazságtalanság, hogy bemegyek, felborítom az asztalt, pofán vágom a rendőrt, direkt mondom így, mert általában nem úgy szoktuk érezni, hogy arcon szeretném vágni, hanem amikor azt érzed, hogy szeretnél most már a hatalommal való visszaélésnek valahogy gátat szabni. De a keresztények nem gyengességből nem szegülnek szembe a hatalommal, hanem azért, mert ismerik annak a forrását, vagyis Istent. Tehát ha ismered a hatalom forrását, akkor tudod, hogy azért és addig gyakorolhatja a hatalmat, amíg Isten ezt megengedi. És hát ezért olvastuk végül, és erre az utolsó két versre fókuszálnék a Római Levél 13. fejezetének az elejéről. Senkinek se tartozzatok semmivel, csak azzal, hogy egymást szeressétek. Mert aki a másikat szereti, betöltötte a törvényt. Mert ez a parancsolat, ne paráználkodj, ne ölj, ne lopj, ne kívánd a másét. És bármi más parancsolat ebben az igében foglalható össze. Szeresd fele barátodat, mint magadat. A szeretet nem tesz rosszat a fele barátnak. A szeretet tehát a törvény betöltése. Ezért tudták a keresztények minden korban átformálni a világot. Mindig. Mert a szeretetről a keresztények nem úgy gondolkodtak, mint valami jóleső érzésről, ami mindig betölti a szívemet. Hanem a szeretetről úgy gondolkodtak, hogy az, aki ott ül a plexifal másik oldalán, és most éppen az én vágyaim betöltését akadályozza, az a fele barátom. De ez nagyon nehéz. Az, aki megállít az úton, az a fele barátom. Visszaél a hatalmával? Simán lehet. Mondhatod azt rá, hogy róka. Mondhatod azt rá, hogy hazug. De azt kell mondanod, hogy ha élsz a hatalmaddal, akkor azt tudd, hogy Istentől van. Ha most te kényszerítesz engem valamire, megteszem, de csak Istenért. És természetesen van olyan kérdéskör, és ezzel szeretném zárni, amikor a keresztények szeretete az, hogy ők nem vágnak vissza a hatalomnak, mert tudják, hogy az Istentől van, az a bizonyságtételnek a legélesebb formája, ami akár az életünkbe is kerülhet. A minap kaptam a lelkipásztori levelező listán egy levelet, egy közel-keleti arab országban szolgáló misszionárius kollégámtól. Nem mondhatom az ország nevét, mert olyan a keresztény üldözés, hogy még abból is bajuk származhat. Egészen addig, amíg mi még egyelőre elméletben gondolkodunk a hatalomról, és rendőrökről, meg hivatali ügyintézőkről beszélgetünk, meg adófizetésről, ami legfeljebb anyagi kárt eredményezhet nekünk, addig egy másik helyen, Lencse országban, utána tudtok keresni, hogy ez valójában hogy hívják, a következő levelet osztották meg velünk a lelkipásztori levelező listán. Keresztények elleni erőszak Lencse országban. Kedves testvér Krisztusban! Szeretnélek tájékoztatni, hogy a lencseországi keresztények ismét nagyon nehéz helyzetben vannak, és nehéz időkkel néznek szembe. A muszlimok nagy tömege 21 templomot és mintegy 200 házat gyújtott fel. Ismét hamisan vádolják őket istenkáromlással. Lázadás már van, pedig még mindig nem bizonyították be a vádakat. Az áldozatul esett lelkészek és családok nagy bajban vannak, nincs fedél, nincs élelem, nincs házuk, mindenüket felgyújtották és elvesztették. Közelről ismerünk néhány olyan egyházat és lelkészt, akik az erőszak közvetlen áldozatai. Egyházi épületeik, istentiszteleti helyeik és házaik teljesen leégtek. A mi csapatunk, amely nagyon közel van a városhoz, 10 családot látott vendégül. Segítünk az embereknek néhány sürgős szükségletükben, kérjük, csatlakozzanak hozzánk imáikkal. Ez most van. Ezt a levelet a múlt héten kaptam. Ezek az emberek megtehették volna, hogy a gyülekezeteiket felfegyverzik. Megtehették volna azt, hogy úgy mennek szembe a hatalommal, hogy legalább önvédelemből ezt megtegyék. És mégis leégtek a templomok, és meghaltak az emberek, és meghaltak a lelkészek. Miért? Azért, mert Krisztus követői nem azért nem szegülnek szembe a hatalommal, mert gyengék. Mert mögöttünk a világegyetem legerősebb hadserege a mennyben. De ismerjük a hatalom forrását, és vele nem szegülünk szembe. És ez a bizonyságtétel minden ellenszegülésnél hatalmasabban beszél az Úrról. Amen. Gyertek, álljunk fel, így imádkozzunk. Atyánk, szeretünk téged, és köszönjük, hogy még hogyha ilyen nehéz kérdésekről is kellett ma gondolkoznunk, te akkor is adsz nekünk bölcsességet, és fogsz adni józanságot a hétköznapjainkban is. Atyánk, szeretnénk úgy szeretni a környezetünket, ahogyan te szeretted őket. Atyánk, szeretnénk a fele barátainkat szeretni, és ezzel hívni őket hozzád. Urunk, engedd meg, kérünk, hogy amikor hatalommal való visszaéléssel találkozunk, vagy igazságtalansággal, akkor engedd meg, hogy a te bölcsességed szóljon belőlünk. Engedd meg, kérünk, hogy úgy tudjuk a szavakat formálni, hogy még a legkritikusabb helyzetben is az rólad szóljon. és kérünk, engedd meg, hogy a gyülekezetünk olyan legyen, ami integráns, ami hiteles, ami a hatalommal kapcsolatban is téged képvisel. Urunk, így szeretnénk jelen lenni ebben a városban, és így kérünk áldást a városunk vezetőire, az országunk vezetőire, Európának a vezetőire és a világ minden vezetőire, Urunk, mert erre hívsz bennünket, hogy könyörögjünk értük. Engedd meg, hogy felismerjék, hogy a hatalmuk tőled van. És engedd meg, hogy hozzád megtérve tudjanak kormányozni. Hallgass meg bennünket, kérünk Jézusért. Amen.